Önök József Ágnes műsorát, a színpadképet hallják a Civil Rádióban. Július 5-én indul a Zsámbéki Nyári Színház. Zsámbék különleges szabadtéri helyszínei adnak otthont a Zsámbéki Nyári Színház idei programjainak. A frissen felújított Zicsi kastély sajátos atmoszférájú nyitott belső udvarán álló színpadra tervezik az előadások javarészét, de lesz előadás egyes gasztronómiához köthető produkciók esetében a város kedvelt éttermeinek szabadtéri területein. Folytatódik a kedvez Zsámbék zenés irodalmi felolvasó színház sorozat Seres Tamás rendezésében olyan művészekkel, mint Csákányi Eszter, Elek Ferenc, Vecsei H. Miklós, Borbély Alexandra, Kovács Adél, Csúlya Imre, Hajdu Steve, Szilágyi Tibor, Barsai Móni, Wunderlich József, Beck Zoltán, többek között, de vendégül látják a zsámbéki színpadon Hobó estjét, Mácsai Pál és Lukács Miklós közös örkényestjét, Kamarás Iván zenekarával, Kollár Clemens Lászlót az Ég az erdő című produkcióval, valamint Grecsó Krisztiánt és Rutka Robertet is. Tekintettel a jelenlegi helyzetre elsősorban kis háttérigényű, de nagyon erős produkciókat tervezünk idén Zsámbékra hozni, mondta Russzói Tamás, a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület elnöke. A kedves Zsámbék előadásai több évszázad irodalmából válogatnak. Tinódi Lantos Sebestyén, Janusz Pannonius és Csokonai Vitéz Mihály költeményei békésen megférnek Hály János szövegei mellett, életszagúan megidézve és mába átemelve azt a történelmi korszakot, amely ma is kézzelfogható Zsámbék középkori emlékeiben. Külön estje lesz a szellemnek és a szerelemnek, csodálatos versekkel, színészekkel, korszakos zenészekkel. Seres Tamás pedig ezt mondja: mivel a karanténban mindenki amatőr szakács és pék lett, idén válogattam a gasztronómiához köthető írásokból is Karinti elévülhetetlen és megmondhatatlanul szellemes szövegei, igazi klasszikus delikatesz, mint a kortársaink, Cserna Szabó András, Kovács András, Ferenc Parti Nagy Lajos és Kis Otto pedig a Mát idézi. Előadásokról bővebb információ a zsambekiszinhaz.hu oldalon. Július 5-én Kedves Zsámbék második évad, a Kedves Zsámbék delikát gasztrokabaré író Kalinti Frigyes előadják Csákányi Eszter és Elek Ferenc zenén, közleműködik Cutor Zoltán. Július 12-én a Szellemről szerzői Pilinszki János, Vörös Sándor, Csóri Sándor, Nádasdi Kálmán, Kalinti Frigyes előadják, Vecsei H. Miklós, Borbély Alexandra és Hajdu Steve zenél és közleműködik Beck Zoltán. Július 18 középkori Kedves Zsámbék szerzők Tinódi, Janusz Pannonius, Hály János, Csokonai előadják, Szilágyi Tibor, Csúlya Imre, Barsai Móni zenén is közreműködik Lovasi András. Július 24 a Szerelemről szerzők József Attila, Tóth Árpád, Áprili Lajos, Arany János előadják, Fekete Ernő, Wunderlich József, Kovács Adél zenél és közreműködik Lofti Begi. Augusztus 14 az ételektől, a borokról, a gasztronómiáról szerzők Cserna Szabó András, Kovács András, Ferenc Parti Nagy Lajos, Kis Otto előadják, Trizsor, Csákányi Eszter és Vecsei H. Miklós. Zenél és közreműködik Járai Márk. Augusztus 9 Szivárnyék, Pilinszki János két hangon előadják, Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs. Július 10 Libikóka, Grecsó Krisztián és Rutka Robert zenés irodalmi pódiumestje. Július 19 beszélgetés Hály Jánossal. Július 26 az élet értelme, egy percesek 100 percben, Mácsai Pál és Lukács Miklós este. Augusztus 16 Ég az erdő, Kollár Clemens zenekar. Augusztus 23 egy festpesti este, Kamarás Iván és zenekar. A szeptember 2-án pedig Hobó, Haj meg és nagy leszel. A Zsámbéki Nyári Színházat és a Mottót, ez a Művészek Otthoni Oktatásért program, amelyet a karantén ideje alatt hívott életre két nagyszerű színésznő, Bíró Kriszta és Fullai Tár Andrea, az fűzi egyben, hogy rendezőként mindkettőt Seres Tamás jegyzi. Seres Tamással először a Kedves Zsámbékról beszélgetek. Mit jelent önnek a Zsámbék? A helyszínhez én úgy érzem, hogy többféle kötődés van.
Na, ez egy összetett kérdés, amit föltesz, mert tavaly nyáron keresett meg engem Vecsei H. Miklós, a Hasi, hogy csináljuk együtt ezt a sorozatot. Mi korábban sokat dolgoztunk együtt, most is, de tavaly őt megtalálták a Stalker csoportot, hogy legyen meg ez a évad, és aztán utána végül is rám maradt a dolog, mert nyilván nem volt idejük, meg kapacitásuk sem. És tulajdonképpen én akkor körbejártam jártam ott az egész környéket, és tulajdonképpen beleszerettem ebbe az egészbe. És akkor ugye itt vannak szakrális helyszínek, és vannak tradicionális színházi környékek is, meg lehet műemlékekkel, mert olyan világok vannak, ami tulajdonképpen egy nagyon egyedi színházi közeg. Nagyon speciálisan, nagyon egyedi módon lehet összeszerkeszteni eseményeket, és engem az vonzott ebben az egész környékben, itt van egy nagyon komoly kulturális közeg, ami most az utóbbi években egy picit ilyen tetszhalott állapotban volt, és most felé lett a szegény Mátyás Irén halála után, ez egy nehezebb történet volt, ott keresgettek, mindenféle irányokban voltak, de elég komoly művészek voltak az elődjeink is, akik csinálták, de valahogy nem leheltek életet ebbe a dologba. És most tavaly, amikor én kitáltam ezt a Kedves Zsámbék sorozatot, ez valahogy a környékbeli fiatalokat és a kultúrájánt érdeklődőket úgy megfogta. És akkor összeállt az a 200-300 ember, akik minden egyes ilyen előadásra eljönnek, ami hát egy az előző évek számaihoz képest százszoros ugrás volt, és tulajdonképpen ugyan a koronavírus hát meghatározó volt az elmúlt hónapokban, de ezt a programot nekem már tavaly össze kellett raknom, mert megpályáztuk. Tehát az a fura helyzet volt, hogy most az idei zsámbéki feladatnál a legbonyolultabb az egyeztetés volt, mert hogy az megvolt, hogy mit akarunk csinálni, csak ugye nem lehetett tudni, hogy mikortól lehet. Például ez a most hétvégi, nem tudom, mikor kerülünk most arra.
Most hétvégén.
Akkor viszont beszéltek a most vasárnapi előadásról is. Tulajdonképpen ezt az előadást, ezt még a karantén idején találtuk ki, amikor az első engedmények voltak, hogy 100 fölötti eseményeket lehet tartani, és hogy ugye ez egy gasztró este a színházban. Színházi este a szállodának a kertjében, és egy gasztró kabaré tulajdonképpen. És azon gondolkoztunk, hogy talán ilyen eseményekkel lehet ugye elkezdeni az évadot. És aztán közben hál' Istennek már engedélyezték a nagyobb rendezvényeket, és úgy most már a többi talán egy-két ilyen szűkebb előadás lesz, mint ez a most vasárnapi, ez olyan 100 fő körüli, de a többi az ugyanúgy visszaállhat a régi menetrendre, csak közben lett egy új helyszínünk. A régi tanítóképző főiskolát megkapta a Katolikus Egyház, és felújították fantasztikusan, és egy zicsi kastély lett ott, és annak az udvarát is megkaptuk, mint állandó helyszínt, sokat segít nekünk, mert egyrészt első helyszínnek is zseniális, másrészt ugye ott folyamatosan kint lehet minden cucc, tehát a székek, nem kell füvet nyírni, tehát nagyon sok előny van, de azért nem mondunk le a rom templomról.
Azért ez egy másféle hangulatú helyszín.
Szakrális, ez egy szakrális helyszín, ami nagyon sokszor jó. Minden hétvégén állandóan újra és újra megcsinálni a színházi környezetet, az rendkívül drága is, meg nagyon bonyolult, mert azért azt ne felejtsük el, hogy itt ugye mindenki önkéntes, tehát hogy akik ott segítenek nekünk a színház megvalósításában, ők maguk szedik a szemetet, maguk vágják a füvet, tehát a fölvinni 300-400 széket minden héten, az egy kemény meló. Itt lent az Icsi kastélyban ez nem probléma, úgyhogy most már ezzel együtt 4 helyszínünk van.
Hát akkor először a programról, hogy jött ez a gasztró, mert azért a Vecsei Hán Miklós is egy másféle, nem az jut eszembe először, hogy a gasztronómia iránt érdeklődik.
Ez független. Annyiban független, hogy a Hasi, ő idén szereplőként vesz részt a történetben, meg nyilván konzultáltam vele, hogy milyen előadásokat hozunk létre, vagy hívunk meg, de ő neki egy hosszú távú koncepciója volt annak idején, hogy egy ilyen szakrális fesztivál sorozatot csinálunk, de hát ugye ezt most a koronavírus keresztül nem tudtunk külföldi fellépőket meghívni, most sem lehet még, és akkor alakult ki, hogy akkor ez egy felolvasó színházi sorozat lesz idén, körülbelül 5-6 meghívott előadással, ezen kívüli meghívott előadással, amik fixen megvannak különböző, a Hobó előadása, a Kollár Klemenc Laci előadása, vagy a Kamalási Menzenés estje, szóval hogy ezek meglévő produkciók, meg a Grecsóék, hogy ezek vegyítve vannak most idén ebből a Kedves Zsámbék sorozattal. Azt tetszett kérdezni, hogy jött a gasztronómia, hát viszonylag egyszerűen, mert ennek a turisztikai egyesületnek a vezetője, a Rusói Tamás, aki egyben a színházért is felel, ő egy civil helyi polgár, ő a tulajdonosa ennek a Szépia Hotelnek, aminek a kertjét felajánlotta arra, hogy csináljunk ott is előadásokat, miután akkor még ugye nem indult be a turizmus. Tulajdonképpen ez egy ilyen karantén alatti kényszer megoldásként indult a gasztró dolog, mert hogy éttermi előadásokat már lehetett tartani, és akkor kitaláltuk, hogy olyan kabaré és vidám
színház legyen.
Igen, mert el kell kezdenünk az évadot. És aztán hál' Istennek közben felszabadították a lehetőségeket, és aztán így, de azért az előadás megmarad, de már rég összeraktam az anyagot a Csákány Eszterrel meg az Elekferivel, és úgyhogy most ez is lesz, meg az is lesz. Amellett, hogy ez egy különleges menüsorral is párosul, tehát itt a gasztronómia nem vicc, tehát nem food track van, meg nem ilyen falatkák vannak, hanem rendesen, akik jönnek, azok egyben egy vacsorára is befizetnek, csak sokkal jobb áron, kulturális produkcióval együtt, mint hogyha elmennének egy ilyen ötcsillagos étterembe ebédelni, mert ez egy ötcsillagos étterem egyébként.
Igen, kedves Zsámbék, második évad. Hogy szerkesztődnek az estek?
Ezt Pesten is csináljuk egyébként a Válkertben, néha Petőfi Irodalmi Múzeumban is, hogy kitáltam egy ilyen sorozat címet, ez a kedves Zsámbék sorozat cím, hashtaggel, és akkor mindig van egy gondolat, szellem, középkor, boldogság, és amellé összerakok klasszikus és kortás irodalmi műveket.
Tehát önszerkeszti. Önszerkeszti is.
Igen, szerkesztem, meg én is rendezem, és akkor ahhoz hívok szereplőket, meg néha a szereplőknek is vannak saját ötletei, hogy miket mondanának, de általában én rakom össze a dolgot, és hívok mellé egy zenészt vagy kettőt, és akkor kicsit oldjuk az irodalmi a csak szöveget zenékkel, és hát óriási zenészek jönnek Lovasi Andrástól, Beck Zoltánon keresztül, DJ-ig, Lotfi Begig, most például Cutor Zoltán vasárnap.
Most ez a nyár hogy állt össze, kedves zsámbékilag?
Hát úgy állt össze, hogy volt 15 előadásra pályázat, 15 előadást én kitáltam előre, és emellé párosult még 5 meghívott előadás, így lesz 20 előadás idén nyáron, csak most már van, hogy heti 2 is lesz, mert annyira szűk lett az évad a vírus miatt, és gyakorlatilag 15 különböző a szellemtől az élet értelméig egy különböző izgalmak, hogy mondjam, azt tudtam mondani, hogy ezek ilyen retina jutalmak. Olyan szereplőkkel, amiket nem nagyon lehet látni máshol. Tehát, hogy ebben az a nagyon vonzó, és az az én koncepcióm is, hogy olyan színészeket hívunk Szilágyi Tibitől a Kovács Adélon át a Borbély Alexandráig, akik egyébként nem egy színházban játszanak, gyakorlatilag a szinkronon kívül maximum filmekben találkoznak, de még filmekben sem annyira, ugye a filmgyártás is lehet nagyjából. Iszonyú hálásak, hogy itt összehozom őket egy este alapján. Itt délután már olyan röhögések vannak a próbákon, hogy ez elképesztő, és hát imádják. És hát arról nem beszél, hogy mindegyik nagyon szereti az anyagokat is, meg hát nagyon szereti, hogyha vicces, hogy kicsit ilyen humoros történetek lehetnek, így aztán mindenki általában kitalál saját elemeket, amiket beépít, mert nem ez puszta felolvasás, tehát arra számítsanak, hogy ott végig könyveket ilyen könyvszagúan, mint egy egyetemi előadás, hanem arról van szó, hogy ők ezeket idézőjelben eljátsszák annyi segítséggel, hogy nem kívülről, valaki kívülről egyébként, de az esetek túlnyúlt többségében nem kívülről, mert ugye annyi időnk nincs, hogy ezt megtanulják teljesen, de bepróbálva a szituációkat hozunk létre. Olyan, mint egy élő rádiókabaré szenírozva néha. Nagyon veszi a közönség. Tehát olyan röhögések, olyan vissza a feedbackek vannak benne, hogy ezt így nehéz elmondani, hogy jöjjenek ki, és akkor meglátják. Szóval, hogy mindenki kap szúnyogírtót, és mindenki kap plédet, úgyhogy nem kell fázni sem, erre fel vagyunk készülve, úgyhogy hál' Istennek ez egy bevett színházi közeg tulajdonképpen.
Rendezőként és szerkesztőként akkor ez egy különleges szeretem feladat.
Kellennél vonzó dolog? Most magamnak láttam ki, de hogy hát mondja nekem még egy lehetőséget, ahol tudok az irodalmi, a teljes irodalmi közéletben és az irodalomban lévei válogatni, és közben hívhatom a kedvenc színészeimet, hogy mondják el. Hát ez olyan zicser, hát egy bemegy az ember egy színházba rendezni, kap egy társulatot, hívhat egy-két vendéget. Én meg csak vendéget hívhatok. Hát ez szerintem ekkora zicser sosincs, és hát a legnagyobb nevek, mondom. Fiatalok is, idősebbek is, és direkt vegyítem.
Próbáltam összeállítani egy valamiféle pályaképet. Mi volt az, ami ehhez a műfajhoz vonzotta? Mert a könnyű zene, népzene, komoly színház, versek, szóval próbáltam valamiféle műfajba beskatujázni, de hát nem sikerült.
Na, szóval alapvetően én rendező vagyok.
Hogy lett rendező?
Hát úgy lettem rendező, hogy gyerekriporter voltam a tévében meg a rádióban, és én akkor elhatároztam, hogy rendező leszek. És akkor ennek nyilván nagy körútjai voltak, de hál' Istennek megbíztak bennem már egyetemista koromban, én akkor elkezdtem rendezni tulajdonképpen, de azért elvégeztem a szociológiát, tehát hogy van rendes szakmám is kvázi, de most már tanítok a színművészetén, tehát hogy már más, és ez a rendezés már a fő dinamika. Egyébként ez az egész színházi történet, ez nagyon egyszerűen jött. Megkaptam a Petőfi Irodalmi Múzeumban, meg a tévében a Nyugat 100-nak a rendezését, és amikor ez az évforduló volt, akkor akkori vezetésében a PIM-nek elkezdtünk csinálni nyugatos előadásokat. És annyira bejött az embereknek, hogy annyira szerették ők is, meg én is, hogy ott kialakítottunk egy ilyen kis színházi világot, meg a felolvasó színházok beindultak. És akkor, amikor jött ez a boom, ez az irodalmi boom, ami most van, kortás és nem kortás, akkor különböző helyszíneken elkezdtek hívogatni a Fischer Iván Lakás Színházába, a Várkertbe, jobbra-balra. És akkor egyre több előadást csináltam. Pluszban még az az is a szerencsém volt, hogy a Fischerivel Lakás Színházában például Hámori Gabival megcsináltuk a Gyarmati Fanni naplóját, ami hát most már nem tudom, ötödik éve van rajta.
Különböző helyszíneken.
Különböző helyszíneken, de hogy ott oda találtuk ki a Lakás Színházba az egész történetet, és hogy a tulajdonképpen ötödik éve nem lehet levenni a népszerűségi eladási listákról a könyvet, és újabb és újabb Radnóti rajongó generációk jönnek, és most már gyakorlatilag 30 városban, meg Bécsben, meg Stuttgartban adtuk elő az egész dolgot, és most itt Pesten már a Várkertben, nem tudom én, a 20.-25. előadásnál tartunk, de önmagában az előadás számára 120. környékén tart a Gabival. Ez egy szerencse volt, hogy jókor nyúltunk egy olyan anyaghoz, ami iránt elképesztő érdeklődés van, és nem hullámzik, tehát hogy...
Jó anyaghoz, jól, és jó van.
Nem egy jó könnyű történet, tehát hogy azért lássuk be, hogy 1 óra 20 percet szünet nélkül egy színésznő tolmácsolásában van benne 40 másodperc zene, az összes többi szöveg, és ez egy holokauszt történet, meg 5 abortusz története, ez nagyon nehéz, de már van, aki 10-szer látja, tehát hogy hál' Istennek, és mindig az van, hogy amikor valahol kijátszottuk, akkor újabb és újabb helyszínek jelentkeznek, de hát már voltunk vele orvos konferencián előadni, ami ugye tök másod a pszichiáterek konferenciáján, ahol ugye Radnótinak a pszichés állapotát elemezték az előadáson keresztül, szóval elképesztő többek között ez is volt tavaly nyáron Zsámbékon, a idén most más ilyen monodrámák lesznek, én nem akarom ismételni feltétlenül a tavalyi előadásokat, de hogyha olyan nagy lesz az igény, mint például a Szívárnyéknál, a Hasi meg a Szabó Balázs előadásánál, ott volt egy ilyen félig eső volt aznap, ott például kiprovokálta a közönség, hogy idén is legyen. Úgyhogy azért lesz augusztus 9-én még egy Szívárnyék most Zsámbékon, de mellette lesz a Per Báli könyvtárban, meg mindenfelé jobbra-balra Biotorbágyon 1000 helyszínen még előadás ebből egyébként. Tehát, hogy nem csak Zsámbék, hanem a környék is, csak az, amiről most beszélgetünk, ez a Zsámbéki Nyári Fesztivál.
Annyi műfajt csinált.
Ugye televízió rendezőként indultam, tehát én ezt most is csinálom, tehát hogy tegnap fejeztem be egy forgatást, például a Roma Holocaust emléknapra augusztus 2-ára csinálunk egy tévéjátékot, azt most fejeztük be. Meg hát nyáron én több koncertet, csak most nincsenek fesztiválok, a nyarak fesztiválokon szoktak telni, volt, meg Sziget, meg ilyeneken, most ebből csak a Strandfesztivál lesz, de az alatt csináljuk például Pesten ezt a Szoborparkban lesz ez a nagy koncert, ahol megköszöni a közönség, meg tudja kvázi köszönni ezeket az ingyen koncerteket, amiket adtak az emberek, de hát azt is én veszem föl, tehát hogy sok minden van valóban, ami ilyesmi színház, csinálok dramatikus koncertközvetítéseket, nagyon sok magazinműsort, mert én voltam a Kultúrház főrendezője is annak idején a tévében, de az Esti is a Baló Gyurival, a Krisuszivel meg a Baló Gyurival, szóval sok minden van.
De többféle műfaj, melyik áll önhöz közel, és ugye van, amit megmondják, hogy mit, meg hogyan, meg megvan a műfaji keret, és van, ahol pedig sokkal szabadabban dolgozhat.
Abszolút a dramatikus műfaj a legközelebb hozzám. Minden más korszaknak a televíziós igénye változik. Tehát, hogy van, amikor a magazinműsorokra van nagyobb igény, ez főleg a 2000-es években volt. Most újra, hál' Istennek, a dramatikus, kicsit fikciós művek jönnek előre. De ez én is befolyásolom, mert például Kamarás Iván annak idején mi találtuk ki a mobilvers sorozatot, az ugye 100 rész volt. Tehát az 100 verset mondtak el színészek, azért az is egy ilyen öröm munka volt. Hát mondja nekem még egy rendezőt, aki megteheti azt, hogy kiválaszt 100 színészt verset mondani, és tényleg, vagy hát most például a karantén alatt a Bíró Krisztával meg a Fullajt Árandival kitaláltuk a mottót. A mottóban ott tulajdonképpen a Kleb Attilával ketten voltunk az ilyen idézőjelben rendezők. A Bíró Kriszta meg az Andi válogatták le a jobban vagy rosszabbul sikerült felmondásokat, vagy szövegeket, ők lektorálták a műveket, de hát az is egy ilyen zicser volt, tehát 600 percnyi anyag van az interneten.
De hát ez valami fantasztikus, ugye ez a váratlan helyzet, ez különösen a színészeket és a színházakat is lehetetlen helyzetbe hozta, még mindig.
De még mindig, hát tulajdonképpen a kereskedelmi tévéken kívül nagy filmek nem indultak el, a színházak azok nagyjából nyári szünetre vonultak, hát azért jön mindenki nagy örömmel, például Zsámbékra is, mert hogy belefér. De most nyilván, aki nyaral, vagy sorozatot forgat, nehezebb lehet egyeztetni, de hát mi vasárnap esténként vagyunk leggyakrabban, akkor viszonylag ritkán vannak forgatások, úgyhogy ez nagy szerencsé. Meg mondom, szóval imádják, tehát olyan anyagokat kapnak, de Csekhenyi Eszterre nem lehet mondani, hogy nem egy elfoglalt színésznő, de imádja, amikor ezeket a kabarékat csinálják, mert játszhatnak, mert olyan szöveg van, amiben lehet improvizálni, egy csomó, én hagyom őket önállóan dolgozni. Persze elmondom az alaptámpontokat, meg segítek, de nagyon sokszor olyan szituációk alakulnak ki, ami egy felolvasásnál abszolút improvizatív. És ez csodálatos. Hát minden színésznek tök más arcai jönnek elő. Hát én Bálint Andrást életemben nem láttam improvizálni. Simán. Jó, hogy az az igazság, hogy ebben ez nagyon vonzó, nagyon varázslatos ez a dolog, hogy ennyire szabadon lehet a szereplőket válogatni. Most nem akartam kiemelni még többet, de tudnék.
Nyugodtan én.
Hát, hogy az idei válogatásban az szerencsés, hogy olyan produkciók is vannak, amiket a nyáron pont a vírus miatt szinte sehol máshol nem lehet nézni. Így például a Mácsai Palinak az Őrkényestje, amit keres a Lukács Mikivel, aki az ország egyes számú.
Zseniális
címbalmosa tolnak. Most azon kívül, hát a Pali ugye hát bevágta az összes egy perces, tehát hogy ez hihetetlen, de még felolvas is bizonyos dolgokat, olyan egyedi alkalom, hogy most erről nyilván arról volt szó, hogy ez idén nyáron nem tudom én hány helyen lesz, hát nyilván le kellett mondani mindent, most ez egy véletlen, hogy pont találtam egy napot, amikor tudnak jönni. Ugyanez a hobó, hát a hobót nem tudom én fél éve nem lehetett látni egyáltalán sehol, vagy egy éve is szinte. Nemzetiben két havonta egyszer meg tudnak vele tölteni egy előadást, most nekem sikerült csinálni vele egy ilyen szabadtéri szeptember másodiki előadást, hát egészen különleges, már most mennek rá a jegyek, pedig azért hol vagyunk még szeptembertől, mert ki tudja, hogy addig mi lesz még itt vírusilag. Ugye a hobó is azért érdekes, mert ez nem egy Viszocki est, amiről beszélünk, hanem ez az estje, amit magának csinált. És hát iszonyú jól fog, hát én már most látom, hogy jól fog működni a romtemplom udvarán, de nem egy hobós közeg.
Attól szeretném, hogyha bővebben, mert úgy korábban ez egyáltalán nem volt, ezt a műfajt magát ki kellett találni.
Kettő dolog. A mottót azt arra találtuk ki, ami a karantén alatt, hogy a gyerekeknek, amikor ezek a távórák mennek, ne az legyen, hogy ilyen dögunalmasan olvasgatják ezeket, meg még nem is olvasgatják el ezeket a műveket, hanem akkor legyen az, hogy az a színész, aki szeret, vagy ez a valaki egy kattintásra meg tudjon szólalni olyan mű, és aztán... Igen, és akkor a Csúlyai mi első szóra felmondta a Jónás könyvét 25 percben. És azért mégis a Csúlyát azért egy mai 10 éves az Üvegtigrisből ismeri. És akkor ott van Csokibá, és Csokibá mond nekem Babicsot, azért azt szerintem csodál.
Easy Rider öcsém, igen.
Igen, de az, hogy Babicsot mond fejből, így bele egy mobiltelefonban, azért ez így meglepte az embereket. Ez látszik is a találat számára, 60 ezer körül tart, tehát hogy 60 ezer ember megnézte.
Jólás könyv, igen.
Hol olvas el? Vagy ugyanez, most csináltuk a Hamari Gabival, felvettük 8 percet a Gyarmati Fanniból annak a közönségnek, aki nem tudta eljönni, mert ugye elmaradt az előadás. Fölvettünk 10 percet belőle. Az is 70 ezernél tart a megtekintés. Hol olvas el valaki egy naplót? Hol olvas el 70 ezer ember? Hát 1500-2000 példányban jelennek meg a könyvek. Tehát, hogy azért az internet, ez őrület. És hát ezt a mottót erre építettük föl, hogy tulajdonképpen bárkinek megvan a szabad lehetősége arra, hogy bármilyen irodalmat befogadjon. És ugye az a fantasztikus benne, hogy nem az ott és akkor pillanatok, hanem hogyha ő ilyen egykor akarja letölteni két FIFA játék között, vagy bármikor egy gyerek, vagy egy felnőtt, akkor megteti. És másrészt így korosztályokat hoztunk össze. Meg elképesztő mennyiségű visszajelzést kaptunk külföldről, hogy hát a gyerekkoruk, hogy Lázár Ervint olvasnak újra, meg mit tudom én, a Csukást, a Bodrogi. De az, hogy a könyvet magát a Gyuszi bátyám így felolvas nekünk belőle 5 percet, vagy 10-et, azért az egy ilyen egyedi történet, tehát hogy azért ez nem rengeteg ember külföldi és nagymamák, hogy az unokájának meg tudjon mutatni, és ezek ilyen csodák, ezek ilyen pici retina jutalmak.
Technikai kérdés, hogyan sikerült? Önök választották ki, hogy mit, és az, hogy ki?
Ugye ez egy összetett kérdés, mert volt, akinek én mondtam, hogy miket olvasson föl a Lovasi Bandinak, vagy a Beg Zolinak például, mert könnyű zenészek is vannak bennem. Vagy például Bogárdi Szabó István református püspök bibliai részleteket olvasott a mottóban, de alapvetően úgy volt, hogy a magyar tanárok küldtek nekünk egy listát, hogy mi van a tananyagban, és ez arra épül, hogy a tananyagnak a megzenésítése kvázi, tehát hogy mindenféle klasszikus és alternatív pedagógiai módszerekben, meg speciális irodalmi iskolákban is, amilyen irodalmi anyag fölmerült, azt mi föltettük egy ilyen Excel táblázatba, és a színészek effektív beixelték magukat, hogy mit akarnak felmondani, ez volt is ütközés benne, mert teljesen véletlenül egy időben mondta föl Pesten a Mészáros Dia a verset, mint a Scherer Pepe a Balatonnál, mert ugye mindegyiknek se volt internet a telefonján, és akkor mind a ketten beixelték, de mire mi észrevettük, hogy mind a ketten elküldték a felvételt, szóval ilyenek azért voltak benne, de hát csodálatos, hogy természetesen kitettük mind a kettőt. Hát hadd szóljon, és kit érdekel, tehát, hogy az internet az elbírja, hát ez nem anyagi kérdés, hogy mennyit töltünk föl, ezt mindenki önkéntesen csinálta.
Ez egy fantasztikus lehetőség, amit földobott egy ilyen szörnyűség, mint a járvány meg a karantén, de hát ez egy olyan dolog, amit folytatni kell.
És hogy a kereszt fél évünk van, tehát hogy most megvan az első fél évnek az irodalmi anyaga, de hát most jön az első fél év. Tehát hogy most a második fél évvel kezdtük, tehát nem lehet abba hagyni, tehát össze folytatni kell a többi anyaggal, de hát azért ez vitatható, tehát hogy erre azért jó lenne valami olyan cég, aki ezt egy kicsit megtámogatna, mert a színészekkel se lehet visszaélni, velünk se, de hogy azért ilyen mennyiségben felmondani más szövegeket, azt már azért a Petőfi Irodalmi Múzeum is fizet honoráriumot, tehát hogy ez nem úgy van, itt egyelőre még senki nem fizet. Kicsit a halála is a történet ennek, de hát nem lehet ilyen mennyiségben színészeket bebódítani, még az önjelölteket sem, mert minden tiszteltem a műkedvelőké, de igazából ez akkor működik, ha egy nagy színész mondja ezeket, mert mindenkinek teret adtunk, tehát főiskolásoktól határon túli színészekig mindenkinek, de azért az látjuk találatszámokon, hogy nagy előadók kellenek ahhoz, hogy igazán, igen, mert nem biztos, hogy a magára a műre keresnek rá, hanem rákeres a Gálfi Lacira, és akkor látják, hogy a Gálfi László mondja, akkor és akkor egy női társadalomnak egy negyede rosszul lesz ilyen gyönyörű, és akkor ez így hadd szóljon.
De nem csak a Gálfi látványától, hanem egyszerűen amilyen művész ő.
Igen, de egyébként a kedves visszatérve Zsámbékra, mert mégis azért találkoztunk, tehát hogy a Zsámbékban is ez a fantasztikus, tehát hogy nem gondolnák az emberek, hogy odajönnek, ott a Kamarás Iván. Tehát a Kamarás Iván Pilinszky apokrifát mondja, amit azért úgy megáll a levegő 7 percig, és nem tetszik tudni elképzelni, hogy micsoda pozitív feedback van, visszacsatolás, mert az emberek nem gondolják, hogy ezek a színészek, ezek színészek. És ők bele vannak kényszerítve rossz apa, jó apa, olyan szerepekbe, amiket nem feltétlenül ők választanak. És nekik egy kitörés az, hogy elő tudják adni ezeket a műveket. És persze önmaguktól is. A Vecsei Hasi például, ugye ő neki viszonylag szerencsésebb helyzete van, mert a pocket könyvek miatt ő a napi kortárs irodalmi közéletben mondjuk azt, hogy benne van. De azért ő sem olvas Tandorit minden héten. Tehát, hogy ez egy egyedi megvalósítás. És hát arról nem beszélve, hogy ahogyan mi is ugye találkoztunk, az ugyan, hogy hál' Istennek egész nagy a társadalmi visszhang. Tehát, hogy olyan furcsa módon a kormányzati meg ellenzéki média is megtalált bennünket, politikától teljesen függetlenül, ami csodálatos. És nem nagyon tudok olyan eseményt mondani, akár a Zsámbék kapcsán, akár a Motto kapcsán, ami teljesen politikától függetlenül tud működni, és olyan jók a visszajelzések, hogy senki most mit tud ezen kritizálni? Tehát, hogy kiáll a színpadra Hajdú Steve, és Csukás Istvánt olvas a Zsámbéki Romtemplom udvarán, ezen mit lehet kritizálni? Lehet szeretni a Steve-et, meg lehet szeretni a Csukás Istvánt, de aki eljön egy ilyen eseményre, az ott van, ott már átadja magát a természetnek, az irodalomnak, a zenének, és ott van. Kicsit a szelet kivettük a vitorlából ezekkel az ötletekkel, de ezért aztán teljesen hálás mindenki, mert hogy nem tud ütközni, nem tud konfliktus lenni benne, mert nincs mivel konfrontálódni. Tehát itt az irodalom az nem egy vitatható dolog, tehát ezek klasszikusok. Térei János is klasszikus már, vagy a Tóth Kriszta is azt kell mondja, tehát vagy a Varodani, tehát akik még élnek, vagy Laszki, aki maga ott lakik Zsámbékon. Szóval hogy ezekben ez az őrület, hogy olyan lehetőségek, most ez az én személyemtől tök függetlenül olyan lehetőségek, vagy olyan zicserek, én ebben csak koordináló vagyok, kicsit ötletgazda, de ennyi, de hogy ezt nem értékelem túl ezt a dolgot.
De benne van az aurája, hív elő egy csomó minden.
Megtisztelő.
Bevonza ezt a minőséget, és így.
Erre büszke vagyok, hogy ezek nem gagyik, mert nagyon sokszor Vinyász Katila elhíresült mondata, hogy a fővárosi előadások nem kerülnek le vidékre. Hát ez az élő példája, hogy nem így van. Tehát itt bárkit hívtam, a Lovasi Banditól a Csujaimig, azonnal jönnek. Azonnal. Tehát nem kell politikát keresni benne. Tehát ha megvan adva a lehetőség, akkor jönnek. És senkivel nem volt anyagi harc, tehát hogy ez sem titok, hogy nyilván ezeket megpályáztuk, tehát ennek megvan a finanszírozási háttere, nyilván a közönség nélkül nem fog menni, tehát hogy ez bele van kalkulálva, hogy vesznek, tehát 2500 forintos jegy, ez hol jut el Pesten ennyi színházban, most egy vacsorával együtt, az mondjuk több, mert ott még egy vacsorát is kap érte, de én azt hiszem, hogy egy vacsorás színházi est is sem tud annyiba kerülni bárhol az országban, hogy ez ne férjen bele, és ebben az a jó, hogy ezt fiatal is meg tudja fizetni, meg egy nyugdíjas is meg tudja fizetni, és először, aki több éjjel vesz, az még akciót is kap, tehát hogy azért merek beszélni erről, mert nagy vonalon nem szoktak színházi vezetők beszélgetni ezekről a dolgokról, de hát most miért legyünk álszentek, tehát hogy persze, a színészek nem ingyen jönnek oda, na de nekem az a dolgom, hogy én olyan pályázatot írjak, ami mögé oda tud állni jó szívvel egy támogató, és akkor onnantól kezdve már neki is ez egy büszkeség, hogy a Szilágyi Tibort támogatja, meg a Pogány Juditot támogatja, nem? Tehát, tehát így az Örkény Színházban ez nem kivitelezhető, vagy a Víg Színházban.
Ehhez kell a zsámbék.
Ez az kell, hogy olyan típus előadások legyenek, amik persze bizonyos színészeknek nehezebb feladat, akik nem olyan rutinosok, de azért a nagy része megoldja ezt a problémát. Itt kell egy rutin, itt nincs idő heteket próbálni. Megkapják pár héttel az előadás előtt a szövegeket, az új előadásoknál, a régit még nyilván nem. És akkor pár hét alatt, amikor ideje van, amikor nem forgat, amikor nincs szinkronban, akkor felkészül, vagy nem gyereket nevel, vagy nem főz, vagy mos, akkor közben megolvassa, és akkor ír egy három sorba, vagy egy SMS-be, hogy mit értesz ez alatt, vagy hogy cseréljünk egy sorrendet. És akkor persze, miért ne cserélnénk? Hát itt nem arról szól ez a történet, hogy persze nem fogom a dramaturgiát megváltoztatni, de mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy magát belevigye ebbe a dologba, és bele is viszi.
A másik is nagyon benne van.
Hát ez a dolgom.
Köszönöm.
Köszönöm. Tök köszönöm.